Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 168. dicséretet, mind a 4 versét, az első vers így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Szeretnénk hálát adni neked, drága Urunk, azért, hogy nem csak irgalmas vagy, hanem azért, mert irgalmasságod közölni akarod velünk. Mert mit érnénk, hogyha te magad irgalmas volnál, és irgalmasságodat magadnak tartanád meg, ez jellemezne téged, mint isteni tökéletesség. De nekünk az a boldogságunk és az az örömünk, hogy Jézus Krisztusért közölted és közlöd velünk folyamatosan a te irgalmasságodat. Köszönjük neked ma este azt, hogy részesülhettünk és állandóan részesülhetünk ebben az irgalomban, és tudjuk, hogy aki benned hisz és remél, az nem csak e földi létben részesül ebben az irgalomban, hanem a halála után is, egy egész örökké valóságon keresztül, mert megígérted és tartod a szavadat, hogy irgalmasságod örökké való a téged félőkön. Köszönjük neked ezt a mai estét, amelyen az ige fölé hajthatjuk fejünket, Köszönjük neked, hogy a mai napon is munkáinkban, tennivalóinkban, ott, ahol voltunk, megsegítettél bennünket, köszönjük, hogy nem történt bajunk. Áldunk téged, Urunk, hogy eléd jöhetünk, és bárcsak így jöhetnénk, hogy hű néped, bárcsak így látnál bennünket, és nem mi magunkról állapítanánk meg, hogy hű néped áldva, felséges neved, hanem te mondanád azt nekünk, hogy hű szolgám. Kérünk azért téged, eleveníts meg a te beszédeddel, védj körül bennünket, szenteld meg a mi szíveinket, és kérünk a megszólaló üzenetért, hogy annak gyümölcsei legyenek a mi életünkben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, ami egyetlen közben járónkért vagyunk kedvesek előtted. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a Jeremiás próféta könyve 7. fejezetéből olvasom, az első 7 verset és a 10. verset. Ez az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak. Állj az Úr házának kapujába, és hirdesd ott te beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, minti júdabeliek, akik bementek ezeken a kapukon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és cselekedeteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakozzatok. Ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondva, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és fele barátja között, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok, és ártatlan vért sem ontottok ki ezen a helyen, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor engedem meg, hogy ezen a helyen lakozzatok, azon a földön, amelyet atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Majd eljöttök és megálltok előttem a házban, amely az én nevemet viseli, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De utána ugyanazokat, az utálatosságokat cselekszitek. Kedves testvérek, tegnap előtt volt napi igénk a Jeremiás próféta könyvéből felolvasott néhány vers, amelyet János bátyámmal együtt hallgattunk egy kedreggeli ima alkalmon, egy ima közösségen bevezető szolgálatként, és akkor miközben ezt az igét olvastuk, hallgattuk, fogalmazódtak bennem meg a következő gondolatok. Először is arra gondoltam, hogy 2600 esztendő telt el azóta, mióta ez az ige elhangzott először. 2600 év alatt nem változott Isten hűsége, irgalma és szeretete, és 2600 év óta nem változott az ember tökéletlensége sem. Hiszen ha megnézzük, testvérek, amiről Jeremiás ír ezekben a fejezetekben, rajta kaphatjuk magunkat is, meg ezt az egész embervilágot is. Ugyanazok a bűnök egy kicsit más színezésben, úgy, mint a televízió valamikor csak fekete-fehéren közölte a dolgokat, aztán jött egy idő, amikor elindult a színes filmfelvétel, és onnantól már színesben, de ugyanazt a filmet láthattuk, akinek fekete-fehér televíziója volt, mint akinek színes. Talán azt lehetne mondani, hogy ma a 21. században ez egy kicsit színesebb, de ugyanaz, és ne felejtsük el, hogy Isten megígért számonkérése és büntetése is ugyanaz. De ugyanakkor ragyog felette ugyanaz a kegyelem is, amely nem nyugszik bele az ember halálába, mert azt mondja az Úr, nem gyönyörködöm a meghaló halálában, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, testvérek, hogy az Isten megszólal. Ez az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak, állj az Úr házának a kapujába. Úgy kezdődik tehát a történet, hogy Isten megszólal, Nem közvetlenül beszél a néppel még akkor az Úr, hanem Jeremiáson keresztül. És az az érdekessége ennek az igének, testvérek, hogy először Isten nem azt mondja, hogy mit mondj, hanem először azt mondja Jeremiásnak, hogy hol mondd azt, amit mondasz. És testvérek, ennek az ige versnek most a érdekessége lett az én számomra, amikor olvastuk és hallottuk az, hogy ezt Jeremiásnak a templom kapujában kellett elmondania. A nagy, híres, csodálatos jeruzsálemi templomnak a kapujában kellett elmondania. Képzeljétek el, a prédikáció, ami a kapuban hangzik. És testvéreim, nagyon érdekes ez, mert tulajdonképpen már ebben van egy nagy üzenet. Illetve nem is egy, hanem rögtön kettő. Tudnilik az, hogy a kapuban prédikál Jeremiás, ennek először is az az üzenete, hogy a templomba az Isten nem ment be, csak a kapuig. És azt mondta, hogy a kapuban mond ezeket az igéket. Viszont ami örömteli, az pedig az, hogy Isten a kapuban is hajlandó volt elmondani az ő igéjét. Tudjátok, hogy a templomok úgy vannak, legalábbis a mi templomaink, és hát ide vesszük az ószövetségi templomot is. Tudjátok, a berendezés is mindig az, hogy az Isten igéje a középen legyen. Ha megnézzük a mi templomainkat, ugye a szószéknek mindig középen kell lennie. Akármilyen alakú egy templom, akárhány hajós, akármilyen alakban építették, bármelyik korban a szószék az mindig középen van. Mert azt valljuk, hogy itt van a középen az Isten igéje, maga az Úr van a középen, és minden csendre térve ő előtte hújon térdre. És képzeljétek el azt a helyzetet, amikor az Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy állj meg a kapuban és ott prédikálj. Nem azt mondja, hogy menj be a templomba, állj a középre, úgy, hogy mindenki hallja, hanem azt mondja, hogy mondd a kapuban. Tudnilik, olyan kor volt a Jeremiás kora, testvérek, amikor azt lehet mondani, hogy az Úristen kikerült a templomon kívülre. A hatalmas jeruzsálemi templomon kívülre. És a kapuban hangzik az ige. De az a borzasztó, hogy ez a Bibliában nem is csak egyedüli eset. Mert tudunk mi egy másik esetről is, amikor szintén az Isten kint van a kapu előtt, a Jelenések könyve 3. fejezetében, ugye? A laodíciai gyülekezetnek azt mondja az Isten lelke, hogy ott Jézus Krisztus kikerült a gyülekezetben a kapu elé. Ott van az a csodálatos ige, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És ez, testvérek, nem a személyre vonatkozott elsősorban, hanem a gyülekezetre. A Laodícia beli gyülekezet templomának, vagy imaházának, vagy kicsiny hajlékának, szobájának az ajtaja elé került Jézus Krisztus. Kikerült onnan. Rettenetes kép, testvérek, egyben hasonlított a jeruzsálemi templom és a laodíciaiak gyülekezési helye. Nem tudjuk, hogy hol lehetett, lehet, hogy csak egy kis szoba volt, de egyben hasonlítottak, nem hasonlítottak méreteiben, hiszen a jeruzsálemi templom oszlopai, ajtaja, aranyozása, díszítése, hát az valami pazar volt. Laodíciának az kis imaháza, az nagyon szegényes volt, de egyben hasonlítottak. Tudnilik abban, hogy mind a kettő üres volt. Mind a kettő üres volt. Kikerült az Úristen az ajtó elé. Ott volt, de az ajtó előtt. Az ajtó előtt. Amikor járkálunk az országunkban, vagy talán sokótok a világban is, és elmegyünk egy-egy hatalmas katedrális előtt, megcsodáljuk a nagy tornyokat, csodálatos építészeti, remek műveket láthatunk. Én magam is láthattam ilyeneket, mint a Kölni Dóm, még 81-ben láttam a Kölni Dómot, és néhány székesegyházat, bazilikát, és az volt a szívemben, hogy de mit ér, ha üres? Mit ér, ha üres? Tudnélik, egy templomnak az lenne az éke, ha ott van az Úristen. Azt mondja a Zsoltár író, hogy Uram, hadd teljünk meg házad javaival, templomod szentségével. De mi az Isten házának a java? Mi az Isten házának a szentsége? Hát az ige, a megszólaló ige, amelyet az Isten mond, és vet gazdagon, mint vetőmagot az emberi szívbe. Hadd teljünk meg házad javaival. De testvéreim, Isten soha nem ígérte az igében, hogy ő nagy katedrálisokban fog lakni. Isten megmondta, hogy ő nem lakik kézzel csinált templomokban. Hol van Isten? Ott, ahol ott vannak az övéi. Az ige szerint Isten ott szólal meg, ahol ott vannak az övéi, az ő gyermekei, hiszen azt mondta, hogy ahol ketten összejönnek, ott vagyok közöttük. És ott nem az a lényeg, hogy mekkora a templom, meg hogy milyen a templom, hanem egyetlen fokmérője, egyetlen mércéje az Isten tiszteletnek az, hogy ott van-e az Úr, a seregek ura, Jákob istene, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, vagy pedig nincs ott, vagy pedig kikerült. És a Jeremiás kora, testvérek, egy olyan kor, amikor az Úristen kikerült a templomból. És annak a népnek már eszmélnie kellett volna ezen, hogy az ige csak a kapuban szólhat. Az ige csak a kapuban szólhat, de nem eszméltek. A nép bement a templomba, csak az Úristen nem ment be. Ő kívül maradt. És éppen ezért üres lett az egész templom. Mikor kerül ki Isten a kapuba? Mikor megy ki Isten a templomból? Mikor hagyja ott a népet? Testvéreim, azt lehet mondani, hogy akkor, ha kiszorítják onnan. Tudnélik, Isten, aki dicsőséges, fenséges, szent Isten, ő nem osztozik senkivel. Ő nem hajlandó az ő trónját megfelezni valakivel. Nem úgy van, mint esetleg te vagy én, inkább te, mint én, hogy ketten is elférünk egy széken, és majd úgy ketten vagyunk egy széken, csak mindenki üljön egy kicsit. Isten azt mondja, hogy vagy én, vagy kijövök onnan. Tudnék, Isten megmondta, hogy dicsőségét másnak nem adja. Akkor ő elvonul. Kiszorítják onnan. Gyerekkoromban falun felnőve, amilyen nagyon hálás vagyok, volt egy nagyon érdekes ténykedésünk, sok volt, de most az egyiket mesélem el, hogy a töltés oldalban a tücsköket hogy fogtuk meg. Tudnélik, a gyerek mindenre képes, és akivel ki akartunk tolni, annak éjszaka betettük, hát vagy az ágya alá, vagy a szobájába valahova, egy kis dobozban a tücsköt, az egész éjszaka ciripelt, megállás nélkül bír zenélni, ugye, olyan húros hangszere van, amit az Úristen valahogy beleteremtett, és egész éjszaka húzza, és a tücsköt úgy kellett fogni, a nagyobbak megtanítottak bennünket, persze, hogy egy vastagabb fűszálat, szénaszálat bedugtunk a tücsökjukba, és akkor a tücsök kifarolt, mert úgy látszik, ketten nem fértek el, és azt hitte, hogy jön a másik, tehát ő neki ki kell jönni, mi meg már ott vártuk a dobozzal. Mert kettő nincs együtt a tücsökjukban. Testvérek, így van a Szentírásban is, Isten nem osztozik senkivel. Majd erről még fogunk hallani, talán vasárnap, hogy Isten nem osztozik senkivel, akkor ő elmegy. Akkor ő elmegy. Ezt történik itt, testvérek, hogy a nép beviszi a hamis Isten tiszteletet, beviszi a hamis, megtéretlen szívét, Isten pedig kimegy a kapu elé. Ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondták ugyanis, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Ebben érzünk egy kis dicsekvést, egy kis gőgöt, úgy, mint a tanítványok később, hogy mester, micsoda épület és micsoda kövek. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. De emlékeztek arra, hogy Jákob mit mondott, amikor lefekszik egy éjszaka oda, és a követ oda teszi a feje alá. Mit mondott Jákob? Azt mondta, hogy az Úr van a helyen. Az Úr van a helyen. Ott nem volt templom, de ott volt az Úr. Milyen nagy különbség, ugye? Ott nem volt templom, nem voltak oszlopok, nem volt aranyveretes ajtó, hatalmas libánoni cédrusok a szarufákban és a tetőzetben, de Jákob mégis azt mondhatja, hogy az Úr van a helyen. Az Úr van a helyen. Emlékszem, mikor nekünk a katonaság alatt össze kellett jönnünk titokban, mert ugye még a régi rendszerben se Bibliánk nem lehetett, a magyar néphadsereg katonájának se Bibliája, se Isten tiszteletet nem tartothattunk, és emlékszem, hogy valamelyik közülünk bekerült egy asztalos műhelybe, rábízták a kulcsot, és akkor mi ott összejöttünk az asztalos műhelyben. Az úrasztala volt a satupad, nem volt márvány úrasztala, csak egy satupad. Egy szaloncukros doboznak az alját vágtuk ki, az volt a kenyérosztó ezüstálca helyett, amire rátettük a kenyeret, meg egy kicsorbult üvegpoharat hozott valaki gyorsan, abba öntöttük a bort, hatalmas ezüst kupa helyett, és mégis el tudtuk mondani, hogy az Úr van e helyen. Az Úr van e helyen. Az a nagy kérdés ennek az igének, testvérek, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Úr van itt, és az a nagy kérdés, hogy amikor nem mondhatjuk, hogy az Úr van itt, amikor nem mondhatjuk, hogy az Úr van itt, vajon el tudod-e mondani minden nap, testvérem, amikor te imádkozol, amikor igét hallasz, amikor igét olvasol, hogy az Úr van itt, az Úr van itt. És ő szólal meg. Igen, testvérek, azt mondja az igeit ebben a mostani szakaszban, hogy mi volt a népnek az egyik nagy bűne. Az egyik nagy bűne az volt, majd eljöttök, megálltok előttem a házban, amely az én nevemet viseli, és ezt mondjátok, megszabadultunk. És Isten ezt hányja a szemükre. Bejöttök a templomba, és ezt a szót húzzuk alá itt, hogy ezt mondjátok. És oda gondolhatjuk azt a szót, hogy csak mondjátok. Csak mondjátok. Hogy énekeltük majd fogjuk énekelni, bocsánat, mert a végére írtam ki a 457. éneket. Ó Jézus árva csendben az ajtó előtt állsz, bejönnél bár, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy. Te vagy a név, a jel. Mi mondjuk. Te vagy a név, a jel, meg a jelszó. És közben te vagy az, akinek várni kell. Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy azt mondjátok, hogy láttok. És a ti bűnötök megmarad. Miért? Mert nem láttok, de mondjátok, hogy látunk. Azt mondjátok. És Isten ezt hányja a nép szemére, hogy mondjátok, de tulajdonképpen nem cselekszitek. És Isten nem azt várja tőlünk az Isten igéje szerint, az ige szerint, hogy a szánk legyen közel hozzá, hanem azt, hogy a szívünk. Ez a nép csak szájával közelget hozzám, mert sok mindent mondtak, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mintha ez megmenthetné őket. És azt mondja, hogy csak mondjátok. Ez a ti bűnötök. Mondjátok. Igen, testvérek, a nép mindig tévedett, amikor bizalmát, amikor hitét, vagy szeretetét, vagy tiszteletét az élő Isten helyett valamilyen tárgyba helyezte. Tudnélik, úgy gondolkoztak akkor, hogy itt az Úr temploma, Istennek, bocsánat, kötelessége itt lenni. Istennek kötelessége itt lenni. A Sámuel könyvében, ugye, emlékeztek, amikor mennek a csatába, viszik a fridládát, mert jaj, ha a fridládát visszük, akkor visszük az Istent is. Ott ül a fridládán az Isten. Rég leszállt róla az Úristen a fridládáról. Ott ül a fridládán, mert benne van a törvény, benne vannak a mannának a darabjai, benne van az Áron veszélye. Az Isten ott ül a fridládán, és emlékeztek, hogy még a filiszteusok is megrémülnek? Mert a pogányok úgy tudják, hogy vannak szent tárgyak, ma így mondjuk, hogy erekjék, amelynek különleges varázserejük van, és a filiszteusok úgy tudják, és azt mondják, hogy az Úristen jött a táborba, és megrémülnek. De Izrael népe elveszti a csatát, mert az a baj, hogy ők is úgy tudják. És nekik tudniuk kellett volna, hogy az Isten nincs odakötve a ládához. Az Isten nélkül a fridláda, amire ő adott parancsot, aminek ő mondta meg a méreteit, amit ő készítetett el. De az Isten nélkül a fridláda is csak egy ócska kacat az Isten nélkül, és az Istennel együtt az ócska kacat láda is csodálatos, mert ha az Isten ott van, akkor minden szép és minden jó. De ha az Isten nincs ott, testvérek, akkor üres. Az a jó a Szentírásban, hogy Isten, amikor a nép így sántikál két felé, és veti a bizalmát tárgyakba, templomba, valami másba, ő helyette, bálványokba, akkor Isten mindig választásra szólítja fel a népet. És azt mondja, hogy válasszatok. Válasszatok, kit szolgáltok. Jézus Krisztus választásra szólította fel a népet, mert azt mondta, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Józsué választása szólítja fel a népet. Én az Urat szolgálom, ti választhatok, hogy kit akartok szolgálni. Illés választásra szólítja fel a népet. Ha Baál az Isten, menjetek utána, ha az Úr, akkor meg kövessétek azt. Ne legyen félig a szíved az Úré. Ennek az igének az az igazsága, testvérek, hogy a nép úgy gondolta, hogy a vallás is megtart bennünket. És látjátok, akik úgy gondolkoznak, hogy a vallás az megtart bennünket, azok nagyot tévednek, mert bennünket nem tart meg, csak a hit az Isten igéje szerint. Mégpedig az élő hit, a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusba vetett élő hit tart meg minket, és a vallás nem tart meg senkit. De ők azt gondolják, hogy megtart a vallás. A vallás tulajdonképpen azt jelenti, és ezért hamis, mert azt jelenti, hogy én felvehetem a kapcsolatot az Istennel. Az igaz hit pedig azt mondja, hogy az Isten vette fel a kapcsolatot veled, meg velem. Az Isten veszi fel a kapcsolatot az emberrel. Hűvös alkonyatkor jár a kertben, és keresi az embert, mert Ádám és Éva elvesztette, testvérek, az ennek a kapcsolat felvételének a lehetőségét is, meg a módját is elvesztette. Nem csak a kapcsolatot vesztette el az Istennel, hanem a kapcsolat felvételének lehetőségét és módját is elvesztette az ember. A vallás mégis arra irányul mindig, hogy próbáljuk azért csak meg. Azért sose tudni, hát ha fog menni. És kiderül, hogy nem fog menni. De ez az ége mégis azt mondja nekünk, és testvérek, ezért olyan, mint a Rembrandt kép, hogy a nagy sötétségben középen ott van egy fénysugár. Mert középen ott van egy fénysugár, mégpedig az, hogy azt mondja az Isten Jeremiásnak, hogy a kapuban mondd ezt a népnek. Nem tudom, érzitek-e még ezt, hogy az Isten, aki égföld teremtő ura, aki megadta az engedélyt a templom építésre, az azt mondja, hogy a kapuban mondom. Értitek? Neki nem derogál a kapuba kiállni. Az Isten a kapuban is akarja mondani. Nem baj, hogy nincs a faragott díszes szószék. Az Isten akkor a kapuban is hajlandó mondani. Az ő igéjét az ő népének. Ez az Isten hűsége, testvérek. Hogyan a kapuban is mondja. És a harmadik, ami mellett meg kell állnunk, az testvérek, hogy azt mondja Isten a 10. versben, majd eljöttök, megálltok előttem a házban, és azt mondjátok, megszabadultunk, de utána ugyanazokat az utálatosságokat cselekszitek. Most csak össze fogom foglalni röviden, azt jelenti ez az ige, hogy bejöttök a templomba én elém, hallottátok az igét, mert ha más nem, a kapuban meghallottátok, és utána ugyanazokat a utálatos dolgokat cselekszitek, vagyis nem változik semmi az életünkben. Nem változik semmi. És ez az egyik legrettenetesebb dolog, testvérek, amit az ige elénk adhat, hogy nem változik semmi. Mert az Isten azt szeretné, hogy változzon. Az azt szeretné, hogy a meghallott ige az dolgozzon bennünk. Annak legyen következménye. Annak legyen hatása. És mi olyan sokszor meghallgatjuk az igét, és nem változik semmi. Spurgeon írja valahol, hogy evangelizált az egyik helyen, és egy fiú hallgatta az első sorból, egy 16-17 éves fiú, első este, és második este, harmadik este, és negyedik este oda megy Spurgeonhöz, és azt mondja, hogy uram, én már negyedik este hallgatom, de bennem nem történik semmi. Ó, de testvérek, hányszor hallgatjuk így az igét? Lehet, hogy igazat adunk neki. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez így van. Mint nekem egyszer mondta egy bácsi, tetszik tudni, tudjuk mi, hogy így van, de nem megy. De nem megy. Hát igen, ez a kérdés, hogy vajon azt mondjuk-e, hogy tudjuk, hogy igaz, de nem megy, vagy pedig az, hogy tudjuk, hogy igaz, és cselekedsz szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk, végre porból felkeljünk. Tornélik az ige akkor igazi, ha van következménye. Nem felejtem el azt az asszonyt, lehet, hogy már el is mondtam, és többen emlékeznek rá, aki egy evangelizációs hét estéjén meghallotta az igét. Oda jött hozzám, és azt mondja, hogy tiszteletes úr, akkor ez a mai ige úgy látszik, azt jelenti nekem, hogy nekem ma este az anyósomhoz át kell menni, és vinni kell neki egy tányér süteményt. Mondom neki, hogy igen, akkor ez valószínű, ezt jelenti. Hát ugye ilyen igen nincs a Bibliában, hogy menj az anyósodhoz, és vigyél neki egy tányér süteményt. Ez bár mennyit keresitek, vagy a keresőbe beírjátok az interneten, ilyet nem fog kiadni. De ő neki az ige, ez volt a megértett ige. Ez volt a megértett ige. Vajon megszoktuk-e érteni, testvérek, hogy mit kell cselekedjünk? Vajon megszoktuk-e érteni, hogy amit mondnéktek, megtegyétek? Nekem nagyon kedves igém lehet, hogy hallottátok, többször idézem. Amit mondnéktek, megtegyétek. Mária azt mondja, én nem tudom, mit fog mondani. Nem tudom se kitalálni, se megjósolni, de amit mond néktek, és majd jön, és megmondja, de az a lényeg, hogy úgy cselekedjetek. És jön Jézus, és mondja, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel, hát miért töltsük meg? Hát már nem fog senki mosdani, már megmosakodtak, aki akart, majd a következő esküvőre megtöltjük. Nem, töltsétek meg vízzel. És mennek, és megtöltik. És átélik a csodát. És ragyog az Isten dicsősége. De miért ragyog az Isten dicsősége? Testvérek, nem abban, hogy a víz borrá változott, de hogy abban, az csak a hitetlen emberek, meg az iszákos emberek gondolják, hogy ez az Isten dicsősége úgy ragyog, hogy a vizet borrá változtatta. Nem, hanem abban ragyog az Isten dicsősége, hogy megtették azt, amit Jézus mondott, bár értelmetlen volt. De az Isten dicsősége itt ragyog, testvérek. És nem csak abban, hogy a víz borrá lett. Hanem abban is ragyog az Isten dicsősége, hogy valakik ott elkezdték hozni a vizet, mert Jézus ezt mondta. Nem okoskodtak, nem akarták Jézust lebeszélni, nem adták ki másnak, hogy majd vannak itt alvállalkozók, majd azok bejönnek és elkezdik hordani a vizet, hanem elkezdtek menni a vízért, és megtöltik a kővedreket, mert Jézus ezt mondta nekik. Múlt héten mondta valaki, nem kérdeztem meg tőle, hogy pontosan hogy is hangzott, itt vannak egyen-ketten, akik hallották velem együtt, ő olyan kicsit viccesnek szánta, de nem csak vicces testvérek, hanem inkább egy kis irónia is vegyül bele, és valahogy úgy beszélgetés közben azt mondja, hogy olyan szépen elhallgatjuk, amikor valaki bizonyságot tesz, hogy Isten ettől, abból megszabadított engem, mondjuk irítségből, kapzsiságból, dicsőségvágyból, sikerorientáltságból, és az a szomorú, hogy mi a megtérése után is az illetőt úgy ismerjük. Mi úgy ismerjük azután is. Úgy tetten ért engem is ez a megjegyzés. Mert tudnilik itt oda kell tenni az életünket, hogy és nálunk hogy van? Azt mondjuk, hogy megszabadultunk. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus megszabadított tőle, elvette. És utána ugyanazokat cselekszitek, mondja az írás Jeremiás könyvében. Visszamegy a kutya az okádékhoz. Visszavesszük azokat a bűnöket, amit Jézus Krisztus azt mondja, hogy az Isten szeretete elvett a tenger mélyére, és mi elkezdünk halászni. A tenger mélyéről vesszük elő azokat a bűnöket, amit Isten el akar tenni a tenger mélyére, hogy azokról soha többet meg ne emlékezzen. És mi elkezdjük újból és újból elővenni, dédelgetni, és elkezd növekedni, és talán halált fog nemzeni. Testvérek, befejezésül, miben állt Isten ítélete, ítéletes szava? Abban, hogy a nép a külső Isten tiszteletet helyezte előtérbe, a belső imádat nélkül. És azt mondja nekünk az ige, hogy a külső Isten tisztelet belső imádat nélkül hiába valóság. Azt mondja nekünk az ige, mégpedig abban a versben mondja ezt, amikor azt mondja az apostol, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de ismeret nélkül. A buzgóság megvan bennük. Ó, hány ember van így, hogy a buzgóság megvan bennük. Én is ismertem kedves asszonyokat a szülőfalumban, minden este mentek templomba. Minden alkalommal ott voltak. Buzgóság van bennük, de ismeret nélkül. Tudnélik, nem ér semmit a külső Isten tisztelet, mondja ez az ige szakasz nekünk, ha nincs ott a lélek belső indulata. És miben áll a belső Isten tisztelet? Három dologban. Az első az, hogy az ember az ő értelmével Istennek tökéletességeit, munkáit és parancsait egyre jobban megismerje. Mit mond Pál apostol? Egyre törekszem, hogy mind jobban megismerjem őt. Nem azt mondja Pál, hogy arra törekszem, hogy még 500 Isten tiszteleten részt vegyek, pedig mondhatta volna ezt is, hanem azt mondja, hogy egyre jobban, hogy mind jobban megismerjem őt, és az ő feltámadásának az erejét. A belső Isten tisztelet második ismérve, akaratával egyre jobban szeresse az Urat, tisztelje, és engedelmeskedve az ő akaratát cselekedje. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, és a harmadik, a lélek indulatával örömmel szolgálja. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, mondja a zsoltáros. A lélek indulatával örömmel szolgálja. Ez a belső istentisztelet, az okos istentisztelet, ahogy Pál a római levélben nevezi, hogy mi az okos istentisztelet. Hát ha van okos, akkor nyilván ennek van ellentéte is. Van olyan istentisztelet, amely nem okos. Ezt a mai igének a fényében így mondhatjuk, hogy a külső istentisztelet. Amikor valaki csak szokásból, mert így szoktuk, mégiscsak az istentiszteleten részt vesz. Valaki énekel, mert szeret énekelni. Aztán úgy, ahogy Füle Lajos bácsi írja az egyik versében, az ember, ha jön az ünnep, tétovázik, kicsit ümget, aztán mégiscsak elmegy a templomba, és az utolsó vers az, hogy aztán hazamegy, semmiségen fennakadni, gyerekeit jól lekapni, s hitét a fogasra kabátjával felakasztja. De részt vett az Isten tiszteleten. A mai igény üzenete, Isten népe részt vett az Isten tiszteleten, csak az, akiért oda mentek, az nem vett részt. Mert az a kapuban állt, a kapuban mondta az ő igéjét, de az az Isten szerette azt a népet, az az Isten szeret bennünket, mert még a kapuban is kész elénk tárni az igazság, a megtérésre hívó szó, örömhírét és evangéliumát. Ilyen Istenünk van. Ezért áldja őt a szívünk, hódoljon előtte a lelkünk, és ezért szolgáljunk neki a lélek újságában. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megható, hogy mindennek ellenére ilyen lehajló szeretettel keresel bennünket. Olyan sokszor csalódtál bennünk, és mégsem vontad vissza a te irgalmasságodat. Hadd vonjon ez bennünket oda hozzád. Hadd indítson ez bennünket hálára, magasztalásra, dicséretre, örömre, szolgálatra. Hadd mondjuk azt, hogy egész éltem sem lesz elég zengnem az ő dicséretét. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted minden bűnömet, mind örökké, áldva légyetek. Kérünk, hogy áld meg éjszakánkat, holnapi napunkat. Hadd imádkozzunk hozzád betegeinkért, Urunk, idősekért, megfáradtakért. Hadd imádkozzunk hozzád gyászolókért. Kérünk, hogy vigasztald testvéreinket, akik megszomorodtak. Köszönjük azokat a gyermekeket, akik születtek a gyülekezetben, és áldunk, hogy minden dolgunkat bírod, forgatod, kezeink munkáit igazgatod. Légy áldott ezért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot közösen mondjuk el fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige előtt záró énekül a 457. dicséretet énekeljük. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, azzal, hogy valóban a harmadik versben majd könyörögjünk azért, hogy bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Térj én hozzám, mert megváltottalak, mondja könyörülő Urad. Amen. Áldás békesség.